műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.
Jó estét kívánok! Ma esti vendégünk Elek András, a romániai enduro válogatott edzője, akivel motorozásról, sportról lesz szó hamarosan.
Vásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
És benne a kalandorok. Elek Andrást köszönhetem a stúdióba. Szia!
Jó estét kívánok, szia! Üdvözlöm a hallgatókat is.
Ugye az már az előzetesben is elhangzott, hogy a romániai enduro válogatott edzője vagy.
Igen, igen, erre büszke is vagyok. Egy olyan cím ez, ami ha bár nem jár se pénzi előnyekkel, sem pedig feltétlenül más nagy titulussal, viszont nagyon büszke vagyok rá, úgy gondolom, hogy nem mindenkinek adatik meg, hogy egy országos válogatott, bármilyen sportban egy országos válogatott edző legyen, ezért örvendek és büszke vagyok rá, hogy ezt el tudtam érni.
Erről is fogunk beszélni természetesen az est folyamán, de menjünk vissza egy picit a történet elejére. Hogy kezdődött a motorozás iránti szeretet?
Hát régi mese, ismerősök, rokonok motoroztak, egy nagybátyám, jobban mondva, ő tőle ragadt rám a vírus, baktérium, nem tudom, minek nevezik általában, de rám ragadt. Ez valamikor 14-15 éves koromban, és ezért a 15 éves koromban már az első saját magam által megkeresett pénzből motorbiciklit vásároltam. Annak idején egy kicsi 50 köbcentis orosz motorbiciklit, de hát mindenképp elég volt az arra, hogy megfertőzzön, mint ahogy mondtam. Hát mindazóta nem maradt ki, ez mondom 92-ben volt, igen. Tehát mindazóta most már 26 éve, ha jól számolom, motoros vagyok, és nem bánom, mondhatom, hogy egy jó dolog.
Mi volt a következő? Emlékszel a következő motorra?
Hát, hogy nem emlékeznék. Nem lehet elfelejteni. Az első szerelmeket nem felejti el az ember, ez ugyanígy van a motorozásban is. Hát 93-ban ugyancsak a nyáron megdolgozott pénzből vásároltam egy motorbiciklit, amivel most erre nem tudom, hogy büszke legyek, vagy féljek annak értelmében, hogy most már én is apuka vagyok, és a fiam is, hogyha ilyet csinálna, akkor valószínűleg, hogy kiugranék a bőrömből izgalom miatt, aggodalmam miatt. 93-ban, 16 évesen azzal a motorbiciklivel Németországból hazajöttem, tiszta egyedül, egyértelmű jogosítvány nélkül, tehát felültem a motorra, hazajöttem.
Elég nagy vakmerőség volt azért.
Hát vakmerőség volt nagy, inkább így nagybátyám részéről, aki elengedett. Anyukám persze nem tudta, édesapám még annyira se. Én nekem annyi volt az eszem, hogy az belefért. Hát majdnem súrlódásmentesen hazaértem, hogy bizonyos ilyen technikai kisebb-nagyobb gondok. Egyszer-kétszer úgy unalom miatt majdnem lesiklottam az útról. Na, hazaértem. Velem tartott, aki velem kellett tartson. Hazaértem. Így visszagondolva erre is nagyon büszke vagyok, és nagyon, hogy mondjam, egy pozitív élményként tartom nyilván. Viszont mondom, abból a meggondolásból, hogy az én fiam is már mindjárt 5 éves, és ez volt, amikor én 16 éves voltam, tehát úgymond 10 év múlva, 11 év múlva ez megtörténhetett, akkor az eléggé megborzongatja a hátamat.
Ez milyen motorbicikli volt, amivel hazajöttél?
Ez egy 90 köbcentis négyütemű motorbicikli volt, koreai motor, Honda licenc motorral, nagyon jól működött, rendben volt minden, viszont 90 köbcenti, tehát egy 80-as óránkénti sebességet tudtam tartani vele. Na hát azzal úgy érdekes hazajönni 1000 akármennyi, akárhány száz kilométert. Két nap alatt jöttem haza, első nap Budapestig, ott megaludtam, utána meg hazáig. Hozzá kell tenni azt is, hogy szeptember eleje volt, tehát megfagytam, úgy körülbelül egy hétig fáztam utána. Na, de hát jó élmények, jó élmények.
De ahogy hallom, megérte?
Egyértelmű.
Utána aztán már egy-két év múlva már le is tehetted a jogosítványt, akkor már hivatalossá váltott.
Igen, ez a nagyon érdekes, hogy a 95-ben kaptam meg az autójogosítványomat, viszont a motorra valami miatt, de most ha gondolkozok, akkor tudom is, mi vagy az autóra télen vizsgáztam, és akkor nem lehetett télen motorra, egyértelmű. Emiatt 97-be került csak sorra, tehát 2 év után, akkor úgy kimaradt talán egy kicsit, igen, hát a akkori periódus volt az, amikor érettségi felvételi, tehát akkor úgy le kellett egy kicsit tenni a motorozásról, hál' Istennek beláttam ezt, és ezek szerint letettem róla, mert utána majd 97-98-tól akkor vásároltam az első enduromat, és akkortól kezdtem úgy igazából abban a részbe belecseppenni, amiből utána egy úgynevezett idézőjelbe sportkarrier lett, mint enduro sportoló, utána amatőr országos bajnok, utána át a profi kategóriába, ott 2009-ben akkor lettem Kelet-Európa bajnok, utána ilyen-olyan kisebb-nagyobb versenyeken, mint résztvevő, utána volt egy ilyen átmeneti periódus, amikor már kezdtem úgymond edzőként is fungálni, versenyszervező, szervezéssegítőként, amit tudtam mindenhol, besegítettem. Tehát ugye ez egy eléggé sántikáló sport ez az enduro, mint sok más sport a hazánkban. Egyértelmű, hogy nincs pénz rá, tehát sportolók saját zsebből. A motorsport tudván, hogy tudjuk, hogy nagyon drága sport, az enduro viszont egy elég olcsó változata a motorsportnak, tehát most ezt relatív és idézőjelben mondom, de hát sokkal kevesebb pénzzel lehet űzni az endurót sportszerűen, mint például a versenymotorozást, az aszfalt, nagy motor, nagy versenymotor, nem tudom, hogy nevezzem, hogy mindenki megértse.
Mi volt az, ami vonzott ebben a sportágban a legelején, amikor még csak természetesen csak amatőrként kezdtél belekóstolgatni ebbe az endurozásba?
Itt megint visszatérnék az első fertőzésre, tehát az ember, ez nagyon nehéz elmagyarázni, azt, aki tudja, aki motoros, az tudja, milyen adrenalint ad a motorozás magában is, és az enduro a terepen, tehát az még hozzátesz, tehát egy hihetetlen érzés az, mikor szabadon lehet majdnem, hogy libegni a természetbe. Nekem mai napig ez egy akkora megnyugvást és egy akkora szabadságérzetet tud adni, hogy az meg nem fizethetetlen. Na persze ehhez hozzájön még a verseny csiklandozása is, és az akkor még gondolom, hogy igen, ezzel mindent elmagyaráztam, hogy mi van benne. Tisztában vagyok azzal, hogy nehéz az megértse, aki nem próbálta soha. Az el kell higgy a becs szóra, de tudom mondani, hogy tényleg így van.
Hogyha mondjuk össze lehetne hasonlítani azt az időszakot, amikor te kezdted amatőrként, és mondjuk ha valaki most kezd, ugye most már edző vagy, tehát rálátsz ezekre a dolgokra, hogy mennyi gyakorlás kellett akkor, vagy mennyi kell most ahhoz, hogy mondjuk az amatőr szintről jóval feljebb jussál?
Ez nagyon relatív dolog, mivel hogy elég nagy mértékben szükséges a rászületettség és a tehetség. Persze, mi minden sportban, tehát a csúcs fele tartva nagyon-nagyon rá kell edzeni, és nagyon-nagyon oda kell állni, viszont nem működik. Ezt most endurós szemmel mondom, valószínű, hogy azért más sportokban is így van. Endurozásban nem elég csak a sportolónak a testi beledobása, persze agyilag is ott kell lenni, ez minden sportban érvényes, viszont közre kell működni azzal a motorbicikli, a géppel is. Hát ezzel érdekes meséim vannak, így most egy zárójelként az edzőiskolában, amikor ott mindenki össze voltunk dobva, minden sport, persze a futballon kívül az egy külön évfolyam volt, de a többi más sport össze volt dobva egy évfolyamba, és a tanárok, emlékszem, hogy biomechanika óra, és nem értette a tanár, hogy én hogy mit magyarázok, hogy én össze kell dolgozzak, és egy test kell legyek a motorbiciklivel. Tehát mi az, hát nem motorbicikli visz engem, mi az, hogy én annyira elfáradok, és én annyira ott kell legyek, és ennyire fit kell legyen az ember, hát nem ülsz a motoron, húzod a gázt. Tehát ez nehéz volt, ezért mondom, hogy ha egy sport tanár is ennyire nehezen érti meg, akkor egy olyan valaki, aki nem motorozott, annak még nehezebb megértem, vagy nem is sporttanár, meg nem is motorozott, akkor nehéz megértse, hogy mit jelent az, de hát valóban nagyon-nagyon fontos, hogy összedolgozni, tehát egy egységet kell alkotni a motorbiciklivel, például egy egyszerű magyarázat, amit meg lehet érteni, a hátsó felfüggesztést kiegészítem a combjaimmal, ugyanúgy tudok én rugózni a lábaimból, a combjaimból, és az első felfüggesztést a karjaimból tudom kiegészíteni. Tehát ez egy legegyszerűbb példa most arra, hogy talán megértik a hallgatók, hogy mit jelent az, hogy összedolgozni a motorral. Visszatérve a kérdésedre, én úgy gondolom, hogy ha valakinek tetszik, és tényleg bebizonyosodik az, hogy van egy kicsi érzéke hozzá, akkor elég hamar oda lehet jutni mindenféleképpen, hogy szeresse azt, amit csinál, hogy élvezetet nyújtson neki, és ebbe az esetben majdnem lehetetlen, hogy elmaradjanak a sikerek, a sikerélmények, hogy ez most pódiumot jelent, vagy pontszerzést jelent, vagy lehet, hogy csak az élvezetet jelenti, de mindenféleképpen sikerélménnyel jár. Tehát ebbe biztos vagyok. Persze, hogy nagyon oda kell figyelni, mert ugyanakkor sérülés veszélyes is. Ez még egy különbség a között, amikor én fogtam neki endúrozni, és a mostani kezdők között, hogy abban az időben nagyon gyenge motorokkal kezdtük. Úgy az volt a helyzet, tehát nagyon, nem is nagyon ismertem, nem is nagyon létezett olyan, aki új motorral endúrozott abban az időben. Tehát úgymond együtt nőttünk fel a tudásunkkal, akkor egyre jobb motorokat kezdtünk vásárolni, tehát nem hajszoltuk egymást, erre akartam kiukadni, ugye együtt ilyen, fejlődtünk. Igen. Most, ha valaki vesz egy új motort kezdőként, és bekerül egy olyan csapatba, aki már elég régóta motorozik, viszont még nem annyira profi, hogy felfogja azt, hogy, vagy nem is, hogy profi, nem annyira érett fejben, hogy felfogja azt, hogy mennyire veszélyes lehet az az újnak, akkor belekergethetik az újoncot a sérülésekbe. A világbajnokságon is olyan motorokkal szaladnak, amit úgy szólván majdnem mindenki megvehet. Tehát nincs akkora különbség, mint például a rallyba, vagy a sportmotoroknál, vagy a
formaidbe. Vagy teljesen
nincs akkora nagy dolog. Nagyjából a felfüggesztés, ami sokkal jobb egy világbajnoksági motoron, tehát még egy vagy két motor ára benne van a felfüggesztésbe, de körülbelül ennyi motorikusan,
de az alap az ugyanaz.
Tehát nincs nagyon nagy különbség. Ezért egy teljesen újonc is úgy szólván azokkal a sebességekkel, és ugyanazzal az erővel tud, kell elbánjon első pillanattól, mint egy VB futamban az, akinek esetleg sok éves, vagy több tíz éves tapasztalata van. Ez, ami veszélyes lehet.
Maradjunk még mindig az endurózásnál. Hány éves az a kor, amikor mondjuk szerinted ideális elkezdeni?
Itt nálunk, most ez megint ketté kell választani ezt az egész kérdést, a választ ketté válasszam. Itt nincsenek annyira kialakulva az iskolák, és nem lehet a lépcsőkön felmászni. Tehát itt amatőr endurósként kell kezdeni, utána meg bizonyos pillanatban át lehet állni, versenyezni, meg lehet próbálni. Külföldön, tehát ahogy kellene működjön, egész kicsikortól neki fognak általában a gyerekek triálmotorozni. Ez itt nálunk megint ez a triálmotor, a hallgatóknak elmagyaráznám, az hasonlít az enduro, a motocross motorhoz, egy sokkal filigránabb, sokkal kisebb motorbicikli, nagyon puha felfüggesztéssel, amivel nagyon nehéz terepen a sziklákon ugrálnak le és fel. Azt viszont el lehet kezdeni 3 éves kortól az udvaron 2 rönkön átugrani, vagy csak köröket leírni, 8-asokat leírni, és ezzel is kezdik. Na hát ez nálunk egyértelműen nincs meg. Akkor a következő lépés, tehát ahhoz, hogy egy jó endurós keletkezzen, nézem azokat, akik a VB-ben jó helyen vannak, azok általában ilyen múlttal rendelkeznek, hogy elkezdték a triálozást, utána valamikor, tehát azzal meg elsajátították a technikai finomságokat. Utána ahhoz, hogy egy kis agresszivitást nyerjenek, átálltak motocrosszozni, amit azt is lehet kisebb kortól, vannak egész kicsi 50 köbcentis, 65-ös, 80-as, 125-ös, többféle köbcentiós kategóriájú motocross motor is van, tehát egész kicsi kortól ugyancsak 3 évtől el lehet kezdeni motocrosszozni is, az abból kivonják az agresszivitásukat, a sebességet, és akkor ezzel a két alap tanulmányi csomaggal átmehetnek endurózni. Az enduro az egy kicsit már a tapasztalat motorozás. Tehát ott emiatt a világ legjobbak általában olyan nagyon durván 30 és 40 közt vannak. Tehát nem a tizenévesek sportja. Nagyon sok sportban 25 évesen, 30 évesen már kiöregedett a sportoló. Igen. Hát enduróban még nagyon például az endurót meginket több fele lehet választani, van egy hard enduro része, egy nagyon, tehát az extrém helyeken, ami már hasonlít a triálozáshoz, ott mai napig is az, aki dominálja pillanatnyilag a világot, az egy 75-ben született angol srác, ha így mondhatom, tehát már 43 éves, és még mai napig dominálja a hard enduro világát. Ez csak azt támaszza alá, hogy igenis a tapasztalat, a hosszú évek alatt megszerzett tapasztalat az számít a beidegződések, mozdulatoknak, a motorral az összedolgozás, tehát kialakultak, volt idő kialakuljanak a szinapszisok.
Említetted, hogy nyugaton általában a 3 éves az az ideális kor, amikor mondjuk elkezdhetik ezt a fokozatosságot felépíteni. Nálunk nagyjából mikor kezdenek el?
Két lehetőség van. Ha gyerekkorban neki fog valaki motorozni, akkor azt kell finanszírozni általában a szülők. Volt rá példa. Elég kevés gyereket, effektív, hogy tényleg ilyen 12 év alatti gyereket ritkán láttam az elmúlt években, vagy az elmúlt 10-15 évben. Inkább azt mondanám, hogy úgy a nagyát úgy 16 fölött, 16-18, és akkor a másik kategória, aki már magának kell megvásárolja a motort, tehát az már akkor 20-20 éves, hogy már saját munkájából tudja megvásárolni a motorbiciklit, és megengedje magának az egész sportnak az űzését. Tehát így összetett, tehát elvileg a sport szempontjából az lenne a jó, minél korábban nekifogni, ugyanúgy a lépcsőket felmászni, tehát az lenne az igazi. Nem történt ez még meg, reménykedünk, hogy még megtörténik. Az adottságok megvannak, a természeti adottságok, nagyon sok szép hely van, ahol motorozhatunk, lassan kialakul a jogi keret is rá, nem szabad úgymond saját fejemtől, nem indulhatok el, mint amatőr motoros bárhova, ez nagyon jó dolog, saját fejemtől, mint amatőr motoros nem szervezhetek versenyt bárhol, ez másképp volt az elmúlt években, most már egyre kevésbé működik. Ez is egy nagyon jó dolog, mivel hogy az, aki nem profiként csinálja úgy a motorbicikli sport üzését, mint a szervezést, a versenyszervezést, az tud nagyon sok kárt okozni, és ezért megy el a rossz híre a motorbiciklisnek, főleg az endurósnak, mert tényleg én is láttam többször, mikor az endurósok összetaposták a földeket,
igen,
a bevetett földeket.
Igen.
Nagyon nem korrekt dolog. Tehát teljesen egyetértek, ahányszor láttam, mindig félrehívtam, megállítottam, és úgymond egy rövid gyűlést tartottam azzal a valakivel, ha ismertem, ha nem ismertem, hogy elmagyaráztam neki, hogy mit csinál tulajdonképpen. A falvakban az egykerekezés, a tyúkoknak az elütése, a gyerekek megijesztegetése, tehát ez idősebbek megijesztegetése, ez mind benne van, ez is mind ki kéne maradjon, és az, aki profiként űzi, vagy szervez, vagy már elég rég csinálja, hogy bele tud gondolni érett aggyal, az ilyeneket nem csinál. És ezt kéne minden olyan motoros, aki endurozni szeretne, ezt kell megértse, hogy ahhoz, hogy megengedve legyen, hogy bizonyos helyeken edzünk, hogy bizonyos helyeken versenyeket szervezzünk, hogy fejlődjön ez a sport, hogy tudjuk élvezni ezt a sportot, ahhoz megvannak a szabályok.
Amiket azért be kell tartani mindenkinek.
Az enduro az abból is született, tehát ez a 900-as évek elején, amikor ez a sportág született, tehát ez volt az alapja, hogy leteszteli a pilótának a kitartását, a motor kitartását, és a az eszét, így kell mondjam, a pilótának, hogy tudja a saját erejét, a terepet, a motorbiciklit, mindent össze kell vonni ahhoz, hogy ez a verseny összejöjjön, hogy vannak soknapos versenyek, van a híres hatnapos verseny, ami minden áldott nap 8 óra versenyzésből áll, és a végén egy negyed órája van a pilótának, hogy egyedül megszerelje a motorbiciklit. Ez megint egy olyan valaki, aki egykerekezik a csirkék között a faluba, ezt nem fogja tudni megcsinálni. Tehát oda kell nőni, hogy korrekt keretek között üzze az ember ezt a sportot.
Amatőrként itt Romániában hol szervezhetnek versenyeket?
Tehát versenyszervezés az nem működik csak a szövetségen keresztül, tehát a Federácia Romana de Motociclism, a Román Motor Szövetségen keresztül. Ez véleményem szerint egy jó dolog, mivel hogy megvannak a bizonyos kérések, megkövetelések technikai szempontból. Egy amatőr motoros ezeket nincs honnan tudja, nem rossz indulatból, nem más dologból, de nincs honnan tudja, hogy minek kell ő eleget tegyen ahhoz, hogy biztonságos keretek között meg tudjon szervezni egy versenyt. Beszélek mentőkről, beszélek jelzésekről, ne tévedjen el senki, olyan legyen a pálya, hogy ne elősegítse a sérüléseket, hanem előre lássa, sőt, azokat a helyeket, ahol sérülés történhet, és esetleg akkor ott úgy kijelezni, kikerülni azokat a helyeket. Nagyon-nagyon fontos. Persze, hogy megtörténik minden sportban, bármiben az ember a főtéren a sétálás közben is kitörheti a bokáját, viszont ha kint vagyunk a terepen, akkor nagyon fontos, hogy ott legyen egy mentőautó, vagy legalább egy 4x4-es motorbicikli, ez a quadok, a négykerekűek, sokszor hívva vannak, kérjük a segítségüket a hegyi mentőknek, ők tudnak biztosítani egy profi segítséget, ugyanúgy a csendőrség is, vannak a hegyi egységeik, na ezeket nem lehet előre látni, mint teljesen amatőr. Tehát mindenféleképpen úgy kell egy versenyt szervezni, hogy megvannak a bizonyos pontok, amin végig kell menni. A szövetség támogatásával ezt végig lehet csinálni. Egyértelmű, hogy ez pénzbe kerül, viszont erről is megvolt már többször beszélgetésem olyanokkal, akik úgymond egy ilyen baráti találkozót szerveznek, és akkor ott általában a hősködések történnek, és akkor megkérdeztem, jó, te mint szervező tudsz azért felelni, hogyha most valaki, Isten őriz, kitörje a nyakát? A kis ujjáról beszéljünk, vagy a bokáról.
Igen.
Ha valaki kitörje a nyakát, akkor mi van? Te azt saját magadban el tudod dolgozni, hogy a felelőtlenséged miatt, mint szervező, a másik lehet, hogy ott maradt?
Igen, ezek már nagyon súlyos kérdések,
Igen, és megtörténhet. Tehát ezért én személyesen támogatom azt, hogy egyre rendezettebb legyen, és a szabványok azok legyenek szigorúak.
Térjünk át egy kicsit a profi bajnokságra. 2017-ben itt hány futamot rendeztek?
2018-ban vagyunk most.
8-ban vagyunk, a tavalyit kérdezem. Tudom, hogy 2018-ban vagyunk.
Értem, jó, bocsánatot kérek. Tehát általában, most egy kicsit általánosítanám, igen, mert ez minden évben változhat egy kicsit, ilyen minimum három futamos kell legyen az országos bajnokság ahhoz, hogy egy bajnokság legyen belőle, ha nem, akkor csak különböző, ha két futam van, akkor két futam volt, bajnokságot akkor, tehát egy bajnoki címet akkor lehet kiadni, hogyha volt legalább három futam. Voltak olyan évek, amikor nehezen jött össze a három futam is, volt olyan év, amikor volt 5-6 futam is, változó, nagyon függ attól, hogy ki mennyire, mint szervező, mint potenciális szervező, hogy vállalkozik, hogy egy ilyet csinálj, nem mindig kifizetődő pénzileg egy ilyen futamot rendezni. ami ezért próbáltam a 18-ra átjönni, a tavalyi év az egy olyan szürke év volt, mondjam úgy, mert nem történt nagy dolog. A 18-as évben most az első futam az Magyarországon lesz. Szokott ilyen történni, hogy közös futamokat szervezni, vagy a Magyarországi Szövetség a sportolókkal jönnek ide, és részt vesznek egy futamon, vagy mi megyünk. Az idén az első futam az Magyarországon lesz, a hangsúly viszont a második futamon van, ami itt lesz nálunk az országba, a Bákóba, és egy Európa bajnokság futam lesz, egyszerre az országos bajnoksági futammal is. Tehát ez, ami egy nagyon nagy dolog, volt már az országba szervezve világbajnoksági futam is, Buzaóba volt az, ha jól tudom, kétszer is, és Bákóba is most már másodszor van a és nem messze Bákótól volt még egyszer, tehát ez már ugyanazok a fiúk rendeznek harmadjára Európa-bajnoksági futamot az elmúlt 10 évben. Ez viszont egy jó dolog, egy nagyon jó dolog, hogy felkerülünk egy olyan listára, ami egy nemzetközi listára, és általában megálltuk a helyeket, egyértelműen nagyon segít a természet is, nagyon szép helyek vannak, a pilóták nagyon-nagyon meghatódnak, amikor itt motorozhatnak, és van elég sok lelkes ember, aki segít a szervezésben, és általában jól sülnek el ezek a versenyek. Az előbb említettem a hard enduro-t, tehát ez egy más ága. Ott viszont hosszú évek óta szerveződik egy verseny az országban, szebeni központtal, nem tudom, a neveket mondhatok.
Persze.
Verseny neveket, tehát a Red Bull Romaniacs. Az viszont már egy nagyon-nagyon világhírű verseny, tehát úgymond minden ilyen endurós a világról hallott erről a versenyről. Az 2004-ben lett először szervezve, azóta is minden évben szerveződik egy futam. Több kategória, több, tehát mindenki, úgymond mindenki részt vehet, persze nem teljesen kezdőként, de aki már úgy gondolja, hogy tud endúrozni, az megpróbálkozhat részt venni azon a versenyen, és az egy igazi élmény, tehát ott is mondhatom, mindenféle szempontból versenyeztem is a legnagyobb kategóriában, tehát a legnehezebb kategóriában is, és szerveztem is nagyon sok éven keresztül, segítettem a szervezésbe, nagyon-nagyon sok emberrel beszéltem minden részéről a világnak, mindenki meg volt hatódva, és ezek azok a dolgok, amik energiát adnak az embernek, hogy tovább csinálja, a dicséretek meg az embereknek egyszerűen a mosolya a száján, az már egy elégtétel, hogy valamit jól csináltunk.
Itt az idén az első versenyt azt mondtad, hogy ez Magyarországon lesz, ez mikor van?
Most elég bajban vagyok, nem tudom egészen pontosan. Nem az én felelősségem, ez emiatt nem tudom egész pontosan. Tudomásom szerint április EHO vége fele, EHO vége fele, könnyen megtalálható az interneten. A második futam az május 18-19-20-án lesz Bákóba, mi pillanatnyilag erre koncentrálunk, igen, ez az Európa bajnoksági futam. Többi futam az még nem teljesen biztos, tehát úgy megjelennek a naptárak, de az még változhat, mondom, hogy mindig vannak, minden évben akad nehézség, de általában csak megszületik a 3-4 futam, úgyhogy hogy lehessen bajnoki címet kiadni.
Május az már nagyon közel van, ez a nemzetközi megméretetés is.
Igen,
ilyenkor mi a stratégia? Mennyi edzés van? Csapattagokról, hogyha lehet mondani néhány szót, akik a válogatottat képviselik ezeken a nemzetközi versenyeken?
Igen. Hát itt is, megint, mint nálunk, kicsit másképp működik. Pénzhiánya miatt nincsenek hivatalos edzések. Tehát én például, mint az országos válogatott edzője, inkább úgy látom magam, mint az országos válogatott menedzsere, ugyebár közgazdás is vagyok, tehát úgymond...
Jól jön ilyenkor.
Jól jön ilyenkor. Tehát inkább itt volt nekem az elmúlt években a funkcióm, hogy összehozzam a dolgokat, úgy a kiszállásokat, mint az itteni versenyeket. Igazából mindenki, a válogatott tagjai úgy vannak összeválogatva, tehát nem véletlenből az elmúlt évek teljesítménye szerint, tehát már úgymond a legjobbak nálunk az országból, és mindenki tudja, hogy mit kell csinálja, mennyire kell készüljön, és mennyire van ideje készülni. Ez a másik dolog, hogy nálunk a profi része is még egy fél profi csak, vagy egy félig meddig amatőr inkább, mert
nem ebből élnek,
nem
gondolom.
Ebből élnek, a legeslegtöbben nem ebből élnek, és emiatt mindenki végzi a dolgát, és amikor amennyit tud, edz, ahhoz képest jó eredményeket szoktunk elérni, ahhoz képest, hogy mikor kezdte mindenki, és mennyi időt, és mennyi pénzt tud belefektetni. Én azt mondom, hogy jól állunk. Főleg a hard enduro-ba ott mindig elég fent voltak a pilótáink. Említeném a Genes Manit, szatmári srác, aki hát ő az oszlop az endurozásnak az országban hosszú évek óta. Én, amikor oda kerültem az első enduro versenyemre 2004-ben, ő már országos bajnok volt, habár sokkal fiatalabb, mint én, és azóta is nagyon, nagyon ott van, tehát ő...
Dakarral is mindig nagyon szép eredményeket ér.
Dakaron gyönyörű eredményeket ér el, tehát ez hihetetlen mindenkinek, a profiknak a szemébe, hogy így egy úgymond amatőrként, mert arra sem tud rendesen edzeni úgy, ahogy kéne, és ott tud lenni olyan helyeken, az első voltak napi eredményei az első 10-be, tehát ez úgy szólván hihetetlen. Ami megint jó dolog, hogy fiatal generációból megemlíteném Józsa Norbit, egy korondi srác, aki nagyon ügyesen megy, az idén a Super Enduro-ba, ilyen Terem Enduro, a utolsó világbajnoksági futamon második helyet érte, tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog a junior kategóriába, de ezek azok a dolgok, ami bizonyítják, hogy van értelme továbbra is bízni benne, és előre menni, mert megvan rá az esélyünk, tehát ugyanolyan anyagból vagyunk mi is összerakva. Kell edzünk, csak akkor nekünk is sikerül. Ezen sokat gondolkoztunk az elején, amikor legelőször kijutottunk a kinti versenyekre, és néztük, hogy hát ezek repülnek mellettünk, tehát ez nem, ők miből vannak, ők mit esznek, ők honnan jönnek, na hát meg lehet oldani.
Rengeteg munkával,
rengeteg
gondolom.
Munkával, így van. Tehát ezt Norbi el tudná mondani valószínűleg, oda lehet jutni, tehát bebizonyította.
Van lehetőség arra, hogy a teljes válogatott együtt edzen?
Még nem volt rá esélyünk. Ez általában a versenyeken történik meg, hogy ott találkozik az egész csapat. Most már emlékekből kell éljek, a legjobb év az 2009 volt, amikor a Kelet-Európa bajnokság volt. Tehát az egy nagyon jó élmény volt, amikor összesen a válogatottból végigjártuk. Tehát volt futam Görögországba, Macedóniába, Bulgáriába, Törökországba, és itt nálunk. Ezt így végigcsinálva, az egy nagyon szép szezon volt. Akkor úgymond össze is kovácsolódtunk, mint csapat. Na, hát kisebb-nagyobb bukdácsolásokkal próbálunk előre menni.
Mi a cél 2018-ra?
Hát, ne is legyek túl szerény, és ne is lőjek túl a célon. Hát egyértelmű, hogy minél jobb eredményeket elérni az Európa-bajnoksági futamon, ami nálunk van, Norbinak minél jobb eredményeket kívánok. Nagyon remélem, hogy ott lesz. Talán én reménykedek az első ötben a VB-n, ami egy rettenetesen jó eredmény. Mani, ha elmegy megint a Dakarra, akkor neki is nagyon jó eredményeket kívánok, tehát ez így nagyjából most elég amatőrként hangzik, de sajnos tehát ez a helyzet, mondtam, azzal is kezdtem, hogy úgy összemosódik nálunk az amatőrizmus a profizmussal.
És mi a helyzet veled? Te hol szeretnél versenyezni, jó eredményt elérni?
Hát én már egy jó pár éve nem versenyezek, utoljára 2013-ban vettem részt a Szardínián az olyan hatnapos versenyen, amit említettem az előbb, azt minden évben más országban szervezik a világon. 2013-ban erre többször eljutottunk, mint országos válogatott, elég későre ahhoz, hogy már, ahhoz képest, hogy már több mint 100 éve szervezik. 2012-ben jutottunk el Németországba, akkor mint edző, menedzser, most ahogy nevezem, úgy vettem részt, a fiúkat segítettem. 2013-ban újra versenyeztem, és 15-ben voltunk Szlovákiában, ott megint mint csapat menedzser és válogatottnak a képviselője úgy vettem részt a fiúk mellett. Reménykedünk, hogy még lesz továbbra is lehetőségünk eljutni ezekre a versenyekre is, akkor tudunk ilyen helyekre még álmodozni is legalább, hogy eljussunk, amikor közelebb van. Hát, mint mondtam, az egész világon szervezik ezeket, és nehéz eljutni Chilébe, Argentinába, Ausztráliába versenyezni. Itt, amikor Európában van, akkor könnyebb azokra próbálunk eljutni.
Említetted, hogy nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy romániai enduro válogatott edzője lehetsz. Nem kacérkodtál egyáltalán a gondolata, hogy visszatérnél mégis a versenyzői szférában is?
Nem. Ezt a fiam miatt az eszem valószínűleg még jobban beérte kicsivel. Lehet még mindig nem eléggé, mondaná valószínűleg a feleségem. De a fiam születése óta nagyon azt kell mondjam, hogy érezhetően megváltozott a hozzáállásom a rizikó bevállalással szembe. Ezt a sportot nem lehet úgy űzni, hogy eredményeket is elérjél, és ne akarjál rizikót bevállalni.
Igen, ez a valamit
valamiért. Van, ez a két dolog nem fér össze. Tehát, hogyha én csak biztonságra akarok menni, akkor elmegyek sétálni. Pont. Nem tudok versenyezni. És ahhoz, hogy versenyezzek, de ne vállaljak be semmit, és ott kullogjak a végébe, aznak nincs semmi értelme, azt nem szeretném. Tehát, ha elmegyek versenyezni, akkor is, hogyha tudom, például amikor VB-ken vettünk részt, egyértelműen tudtuk, hogy, vagy én legalábbis tudtam, hogy semmi esélyem nincs az elsők közt lenni, de nem úgy mentem oda, mint a vesztes, hanem úgy mentem oda, hogy mindent magamtól
a maximumot kihozom
magamból, igen. És mindent megadok, amit én tudok, aztán lesz, ami lesz, de az már egy akkora rizikóvállalást jelent, amit pillanatnyilag, és valószínűleg ettől arra fel már nem tudok vállalni, nem akarok vállalni. Ki is estem belőle, tehát ez most már szerintem hiba lenne, volt sajnos ilyenre is példa, ismeretségi körből is, mikor több év kiesés után visszaálltak, és akkor következtek a sérülések. Tehát azt már nem szeretném vállalni. Egyértelműen nem akarom feladni, tehát motorozni lehet. Motoroztam én például Spanyolországba 70 év fölötti bácsival is, aki teljesen ott volt. Egyértelműen nem úgy, mint egy 30 éves, de részt tudott venni mindenen, és élvezte, és tehát ez egy...
Talán ez is olyan, a lényeg.
Ez nem? A lényeg, így van. Ez a lényeg, és ettől arra fele az én motorozásom az már erre fog összpontosítani, hogy az élvezet meg legyen az a szabadságérzet, amiről beszéltem az elején.
Kérdésem még nagyon sok lenne, de az idő az eltelt. Igen. Úgyhogy köszönöm szépen, Elek András, hogy ma itt voltál velünk.
Én köszönöm szépen a meghívást.
És lesz még következő alkalom, biztos vagyok benne.
Rendben, bármikor. Köszönöm szépen.
Kalandorokkal legközelebb egy hét múlva, 8 óra után jelentkezünk ismét. A jövő heti viszont hallásra. Rákóczi Leventit hallották.
Stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and not, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. Bop 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 b
If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.